Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában foglalkozunk a Puskás Aréna által elnyert nemzetközi díjjal és a Tokiói Olimpia elhalasztásáról is szó lesz. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
A tavaly novemberben átadott Puskás Aréna nyerte a 2019-es év stadionja címről döntő szavazást. A futballarénákkal foglalkozó stadiumdb.com honlap által meghirdetett verseny kiírása alapján 19 ország létesítményei közül választhatták ki az 5 legjobbat a szavazók. A világ 107 országából több mint 30 ezer voks érkezett, ezek majdnem felét, mintegy 14.955 ezer szavazatot a budapesti stadion kapta. A közlemény szerint a november 15-én felavatott létesítményre a világ minden tájáról, így a többi között Indonéziából, Argentínából, Lengyelországból, az Egyesült Államokból és még a Fülöp-szigetekről is érkeztek voksok. A legjobbnak ítélt stadionra 5, a másodikra 4, a harmadikra 3, a negyedikre 2, az ötödikre pedig 1 csillagot kellett adniuk a voksolóknak, és a szavazatok összesítése, valamint szakértő építészek véleménye alapján ítélték oda az év stadionja díjat. A listára csak a tavaly átadott és legalább 10 000 néző befogadására alkalmas arénák kerülhettek fel. A Puskás Aréna mellett a Dunaszerdahelyi MOL Aréna is versenyben volt, szavazni március 15-éig lehetett. A honlap emlékeztetett, tavaly a szakmai zsűri a Diósgyőr arénáját választotta az év legszebbjének. A díjnyertes Puskás Aréna lesz az egyik helyszíne a koronavírus járvány miatt idén nyárról a jövőre halasztott labdarúgó Európa-bajnokságnak. A 2021. június 11-től július 11-ig tartó kontinens viadalon 3 csoportmérkőzést és 1/8 döntőt rendeznek a stadionban, amely 2022. májusában otthona lesz az Európa Liga fináléjának is. Skardelli György, íbüldíjas építész, a létesítmény tervezője az Inforádió Aréna című műsorában korábban azt mondta, a múltból átemelt elemek fontos funkciót töltenek be az új stadionban. A riporter Kocsonya Zoltán.
Az utolsó pillanatig folytak a különböző munkálatok, tehát akkor láttam tulajdonképpen teljesen tisztán az épületet, üzemre készen. Hát ugye ez volt az egyik nagy meglepetés.
És elégedett volt mindennel? Hát akkor, amikor így látta kicsomagolva?
Igen, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon jó érzés volt látni, amit ott az ember tapasztalt, járkáltam is az épületbe, amennyire tudtam mindenképpen. Hát a másik pedig az, hogy ott volt az a több mint 60 ezer ember, és hát mondta, hogy az érzelmek nem annyira szoktak jelenni, akkor bennem nagyon benne voltak az érzelmek. Tehát azért, amikor a tábor elkezdte a Hajrá Magyarország rigmust skandálni, akkor az igazság, hogy én azt megkönnyeztem erősen. Minden percét láttam a mérkőzésnek, én ilyenkor nem tudok, hogy mondjam, társalogni bárkivel, hanem én akkor fókuszálok a küzdőtérre. Persze az ember szerette volna, hogy legalább pontot raboljunk egy ilyen nevesebb válogatottól. Még azt sem mondom, hogy ez lehetetlen lett volna, de mondjuk, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor az egyértelmű, hogy ez egy jobb csapat volt nálunk, és ezt bebizonyították.
Van itt néhány számadat az új stadionról, már ön is említette, a több mint 67 ezernél is több néző befogadására alkalmas, és ráadásul 78-81 ezeres koncerthelyszín is lehet, ugye, hogyha a küzdőteret is bevonjuk, és hát ugye egy igazi többfunkciós, multifunkciós létesítményről van szó, más nem említsünk, van egy 1500 fős konferencia helyszín is. Beszéljünk egy kicsit azért a tervezés időszakáról, vagy a tervezés fázisáról, mert azért azt olvastam, hogy nagyjából 6 évet ölelt fel a tervezés, illetve a kivitelezés munkálata. 2,5 év volt maga az építés, vagy az építkezés. Nyilván, hogy a kivitelezés azért már más terület, akkor egy kicsit nyilván az építész vagy a tervező már el kell, hogy szakadjon a tervező asztalon megálmodott létesítménytől, hiszen akkor már azért a kivitelezőjé a feladat. Szóval a tervezés, kivitelezés, mi volt a legnehezebb, mi volt a legnagyobb kihívás még ott a tervező asztalnál?
Nyilván ez egy olyan épület volt, aminek a tervezése, mint tervezési feladat nem merült fel az elmúlt, hát nem is tudom hány évtizedben. Tehát olyan sok hazai példát nem láttunk azzal kapcsolatban, hogy hogy lehetne neki indulni egy ilyen feladatnak. Nagyon sok nemzetközi példát megnéztünk internetről, és jó néhányat személyesen is. Tehát nyilvánvaló egyfajta tapasztalatgyűjtés volt mindenképpen, hogy mégis az ember mire fókuszáljon. Nagyon nagy segítségre volt számunkra, hogy el tudtunk menni megnézni az akkor még utolsó Európa-bajnokságnak számító lengyel Európa-bajnokságra elkészült stadionokat, és tudtunk beszélni ott az üzemeltetőkkel, ki tudtuk tőlük venni azokat az információkat, amelyek segíthették a munkánkat. Ez mindenképpen hasznos volt. De mondom, interneten is nagyon sok stadiont megnéztük az új építésű stadionokat, vizsgáltuk azt, hogy a lelátót hogy szerkesszük, a tekintetben, hogy ez kétszintes lelátó legyen, háromszintes lelátó, egyszintes skybox sor legyen, kétszintes, hol legyen a skyboxoknak a helye, az alsó és a középső körüljáró. Tehát ugye nagyon sok olyan kérdés, ami alapvetően meghatározza egy stadionnak a karakterét. Nincs két egyforma stadion a világban. Ez egy érdekes dolog, pedig az ember azt gondolná, hogy mivel nagyon funkcionálisnak kell lenni, mégiscsak ezek a legújabb stadionok mind ilyen nagyságrendűek, vagy egy picit kisebbek, mint a Puskás Aréna. Azt gondol az ember, hogy erre van valamilyen standard. De igazság szerint mindegyik más egy kicsit, különböző okok miatt, mindegy, hogy mi miatt, de mindegyik egy kicsit más. Volt egy másik, mondjuk az, hogy sorvezetőnk. Az UEFA kiadott egy 200 oldalas bulletint, amiben le voltak írva azok a tapasztalatok, amiket ő folyamatosan vezet és megtárgyal a szakértőkkel, ahogy halad előre időben a különböző világbajnoki helyszíneknek a tapasztalatai, ahogy ezek jelentkeznek.
Ebbe azért egyfajta direktívák is vannak, amik mondjuk a tervező kezét vagy fantáziáját megkötik adott esetben?
Minden, amit az UEFA ezekben lefoglal, ez egy javaslat. De egy-két javaslat mögött van olyan mondat, hogy például egyébként a lelátó szerkesztésre ők elvárják azt, hogy minden ülőhelyről igaz legyen a 9 cm-es átlátási érték. Amennyiben ez nincsen meg, ezt természetesen mindenki megteheti, hiszen saját magának építi a stadiont, akkor az UEFA fenntartja magának azt a jogot, hogy a nézőszámból ő ne vegye figyelembe azokat a helyeket, amelyek nem teljesítik ezt az értéket.
Hát ez egyúttal azt is jelenti, amiről ugye volt is polémia az elmúlt napokban, hogy minden egyes nézői helyről láthatónak kell lennie a küzdőtérnek?
Ez így van. És ez egy nagyon komoly, ezt mi nagyon komolyan vettük, ezt a kitételt.
És látható is.
Tehát ezért jeleztem én azt, amikor ezek a hírek lábra kaptak, hogy itt nálunk a stadion minden ülőhelyéről igaz ez a szerkesztés. Tehát ez egy alapvető tervezési el volt számunkra, hogy ezt teljesítsük. És hogy ezt úgy teljesítsük, hogy minél közelebb legyen a nézőtér a küzdőtérhez, minél arénaszerűbb legyen a hangulat. Erre is vannak egyébként előírások, a kezdőkörből miért 190 méter sugarú körben benk legyen a lelátó legtávolabbi ülése, ami persze egy nagyobb stadionoknál nem tud teljesülni, hát hogy is tudna. Tehát a Wembley-ben nyilvánvaló, hogy a 80 ezer nézőből legalább 20 ezer távolabb van, mint ez az érték. Ezzel együtt hozzá kell tegyem, a Wembley-t még soha nem hallottam úgy minősíteni az UEFA által, hogy ne lenne mondjuk egy 80 ezer stadion, de hát mi abból indultunk ki, hogy mi mégiscsak egy kis nemzet vagyunk.
Skardelli György, Ybl díjas építészt hallották. Szalai Ádám, a magyar labdarúgó válogatott és a német élvonalbeli Mainz csatára a hivatalos Facebook oldalán egy videóüzenetben jelentette be, hogy válogatott beli csapattársaival, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Játékidő Alapítvánnyal közösen összesen 30 millió forintos adománnyal segítik a Gyermek Étkeztetési Alapítvány, az Országos Mentőszolgálat és a Szent László Kórház munkáját a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben.
Sajnos mindannyiunk élete nagyon felfordult az elmúlt hetekben. Mi sportolók is, akik a mozgásnak élünk, Itthon töltjük az időnket a négy fal között annak érdekében, hogy minél kevesebben betegedjenek meg a koronavírus járványban. Vannak azonban olyanok, akik nem tudnak ennyi időt otthon tölteni, mert önzetlenül a betegek ellátásán, a vírus megfékezésén dolgoznak. A Magyar Válogatott Labdarúgói és a Magyar Labdarúgó Szövetség a játékidő alapítvány segítségével úgy döntöttek, hogy összesen 30 millió forinttal támogatják a Szent László Kórházat, az Országos Mentőszolgálatot és a Gyermekétkeztetési Alapítványt. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és maradjatok otthon.
Szalai Ádámot, a magyar labdarúgó válogatott támadóját hallották. A Gólvonal második részében részletesen foglalkozunk a tokiói olimpia elhalasztásával.